Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Faragó Tibor, az ETEK Környezettudományi Doktori Iskolájának oktatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok a hallgatóknak is!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A következő bő 50 percben klímapolitikáról, klímadiplomáciáról lesz elsősorban szó. Kezdjük azzal, hogy mennyire látszódnak a hatásai Donald Trump korábbi bejelentésének, amely szerint kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímamegállapodásból.
Hát a legújabb fejlemény egyáltalán nem volt váratlan, hiszen már a választási kampányban igen egyértelművé tette akkor még csak elnök jelölt Donald Trump, hogy többek között ez az egyik olyan, amit az előző adminisztráció, majd ha ő hatalomra kerül, akkor meg akar változtatni. Ezt megerősítette, amikor elnöki választották, ugye ez év elején, és júniusban mondott egy nagy beszédet, amelyet a nemzetközi hírügynökségek is közzé tettek, idehaza is a CNN-en meg lehetett hallgatni, meghallgattam, és ott újra megerősítette. Miért pont júniusban? Ugye nyilván belpolitikai összefüggései vannak, és ezt követte a most augusztus elején az amerikai külügyminisztérium által az ENSZ-nek, vagy ezt a főtitkárnak illik címezni, megküldött nagyon rövid kommuniké, ez egy írásbeli dokumentum. Az első dolog, amit érdemes megemlíteni, sokat változott, finomodott azért Donald Trump hozzáállása a dologhoz. Hogy ez igaz-e a gondolkodás magyar, azt nem tudom.
De sokan is próbálták meggyőzni.
Hát sokan próbálták, megpróbálta a francia elnök, megpróbálta a német miniszterelnök asszony, és sokan mások, zöldek, Amerikában is. Érdekes volt, hogy az elnöki kampányban, és még az év elején is, ez egy nem valós probléma, ezzel nem kell foglalkozni, ez nem jó, ugye van rá egy speciális szó az amerikai slangben, ezt használják. Érdekes volt júniusban, amikor a nagy beszédét tartotta, akkor ezt már nem mondta, csak azt mondta, hogy az amerikai érdekének nem felel meg. Hajlandó újra tárgyalni, hát más nem hajlandó újra tárgyalni. Ez a legutóbbi kommuniké, amit benyújtott a külügyminisztérium, ez egy nagyon érdekes olvasmány, ez már kifejezetten olyan megfogalmazva tartalmaz, hogy az Egyesült Államok elfogadja, hogy van egy ilyen probléma, az Egyesült Államok is fog ellene tenni, csak ezt a megállapodást nem szereti, mert nem igazságos, nem jó az amerikai népnek, az adófizetőknek, a gazdaságnak és így tovább. A kérdés eredetileg arra vonatkozott, hogy jó, akkor ez megtörtént. Milyen hatása van? Hát sok hatása nincs. Ugyanis a megállapodás szövege szerint, ez egy nagyon tipikus ENSZ jellegű megállapodás, ez a párizsi megállapodás, három évnek kell körülbelül eltelnie attól, hogy hatályba lépett az adott ország számára, ez tavalyi év vége felé, vagy mikor van az USA számára, plusz egy évet még kell várni. Tehát amikor valójában az Egyesült Államok formálisan is távozni kell ebből a megállapodásból, az a következő elnökválasztási kampány. Tehát ez a bizonyos papír tartalmazza az intent szót, ez egy szándéknyilatkozat. Ennek elsősorban belpolitikai jelentősége van, mert az Egyesült Államok delegációja tovább is ott fog ülni a további tárgyalásokon, úgy, mint amelyik részese ennek a megállapodásnak. Tehát jogilag, vagy nemzetközi szempontból nem, ráadásul olyan kitétek vannak, hogy továbbra is más országokat segíteni fog abba, ugye ez a fejlődő szövetségesekre vonatkozik, hogy maguk többet tudjanak tenni, mondjuk a tiszta energia, a megújulók érdekében, és így tovább. Szóval nem eszik olyan forrón ezt a kását.
El tudja képzelni, hogy Donald Trump végül visszavonja ezt a szándékát?
Hát amennyire így közösen érzékelhetjük itt Magyarországon is, hogy milyen módon áll hozzá különféle ügyekhez, ugye több dologban már változott, finomodott az álláspont, ugye egyáltalán környezetvédelmi vagy környezetpolitikai jelentősége az Afganisztánnal kapcsolatos nem régi fejlemény, lehet utalni arra, hogy mit nyilatkozott a NATO-ról, és jelen pillanatban ugye milyen mértékben ez módosult. Én úgy gondolom, hogy arcvesztés nélkül az Egyesült Államok nem tudja visszavonni, tehát ha semmi, valami nem történik, valami különleges, rendkívüli esemény, mindjárt utalok egy ilyenre, hogy mit tudok elképzelni, mondjuk a következő elnökválasztási kampány előtt, föltételező, hogy ő elnök akkor, ugye, mert mindenféle vélemények vannak erről, és újra akar indulni esetleg, nem hiszem, hogy vissza akar vonni, ez egy csak azért is, ugye nem tudta megoldani az Obamacare-t, az egészségügyi programot. Az egyedül olyan dolgot, amit el tudok képzelni, hogy egy olyan mértékű akár asszály, vagy valami súlyos természeti katasztrófa, ami összefügg a légkörrel történik az Egyesült Államokban, volt korábban ilyen, hurikán, árvíz, aszály, történelmi sok minden volt, ahol úgy érezheti egy elnöki adminisztráció élén Donald Trump-al, hogy hú, hát ha én nem teszek most valamit, ez lehet, hogy a klíma és így tovább.
De akkor ennek sokszerűnek kell lennie ahhoz, hogy
hatása legyen. Akkor ennek sokszerűnek kell, sok embert kell érinteni, és úgy érzi, hogy a népszerűsége még tovább olvad, és akkor ez nem jól van. És nem akar úgy kivonulni a történelemből, hogy neki van egy tornya, több városban van tornya, gazdag ember, hanem nyilván azt szeretné. Ennek kicsi a valószínűsége, de hát a kérdés arra vonatkozott, hogy mi lett. Én úgy gondolom, szépen úgy szoktuk magyarul, dafke. Most akkor valamit teszek, hiszen ezt mondtam. Hiszen sok minden más, amit mondtam, egyrészt módosítottam, másrészt még, lásd, Obamacare, nem tudtam megoldani.
De mivel ugye még bő 3 év eltelik majd, jelentős sikert ebből nehéz lesz felmutatni. Hogy látja, valamit apró pénzre tud ebből váltani az Egyesült Államokban, belpolitikai szinten Donald Trump? Azon túl, hogy dafke, és hogy így kell lennie, ahogy korábban elhatározta?
Van ennek a történetnek egy másik oldala, amit szintén közismert, de nem sokan szoktak vele foglalkozni, amiben nagyon egyértelműen nyilatkozott az elnök, hogy a klímafinanszírozásból, ami azt jelenti, hogy a fejlett országok támogatják a különféle környezetváltozási problémának kitett szegényebb fejlődő országokat, ebből kivonul. Tehát ő nem hajlandó ebbe az alapba pénzt fizetni. Ezt megígérte korábban az Egyesült Államok. Tehát ebből kivonul. Ennek biztos, hogy van következménye, lehet, hogy bilaterális módon, tehát nem egy alapon keresztül, a baráti államokat fogja segíteni továbbra is. Ugye a szövetségesi politika mindig is fontos volt a világtörténelemben és a jelenben is. Közvetlen következménye nincs. Ne felejtjük el, hogy az elnök úr és a tanácsadói végül nem azt döntötték, hogy az eredeti egyezményből vonulnak ki. 1992-ben kötetett meg az eredeti klímavédelmi egyezmény. A párizsi megállapodás az körülbelül olyan, mint a kiotói jegyzőkönyv. Az egy pontosítása, finomítása, szigorítása. Az eredeti egyezményből nem vonult ki. Ugyanakkor született egy másik egyezmény 1992-ben, az a földi biológiai sokféleség megőrzéséről szól. Abba eleve nem ment bele az Egyesült Államok. Annak soha nem volt részese, most se részese. Tehát nagyon szelektív ez a megközelítés. Én úgy gondolom, hogy az energetikai, gazdasági megközelítés az, amelyik a jelenlegi elnöki adminisztrációt arra vezényli, hogy mutassa, hogy ez nem jó, és továbbra is a fosszilis energiahordozók nagyon fontosak az USA-nak, és nem engedheti meg magának, hogy miközben Kína nagyon gyorsan növekedik, bár ott is nagyon sok megújuló van. Még egy szempontot hadd említsek, aztán el tudom kérdezni, másról is beszélünk, ugye? Nem csak úgy szoktuk mondani, ugye erre még nem bántjuk meg az elnök urat, a trumpológiának mondjuk a dolgot, hogy annak idején a Kyoto jegyzőkönyvnél kísértetiesen hasonló dolog történt. Ugye a Clinton adminisztráció volt, nagyon aktívan tárgyaltak, Al Gore az akkori elnök személyesen elment a kiotói tárgyalásokra, Magyarországnak voltam az akkori klímatárgyalója, tehát végigélvezhettem a nappalokat, a éjszaka legvégén, mindent megígérte, az USA vállalt kibocsátáscsökkentést, hazamentek, és utána az első adandó alkalommal a republikánus többség, ugye jött egy republikánus elnök, utána kiléptette az USA-t a kiotói jegyzőkönyvből. Tehát a dolog nagyon hasonlít azzal a különbséggel, hogy a párizsi megállapodásból jelenleg formálisan nem tud távozni az USA, csak bejelenti, hogy ez a szándéka.
Ha távozik az Egyesült Államok, az mennyire akaszthatja meg azokat a célokat, amelyeket a többi ország elfogadott ebben az egyezményben?
A párizsi megállapodás azért lehetett egyetemes, úgyhogy a világ minden állama, ENSZ tagállama végül is hozzájárult az elfogadásához 2015 végén, mert hát az történt, hogy ebben a megállapodásban, ami bizonyos értelemben egy kiváló diplomáciai politikai siker, és ebben óriási szerepe van a francia tárgyalóknak, a korábbi francia külügyminiszternek, aki ott most ugye nem így hívják ott hivatalosan ottani alkotmánybíróság elnöke, nincs egyetlen egy szám sem. Tehát nincsenek benne konkrét célszámok, közvetlen van írva, most a részletekben nem mennék, de mindenkire rá van bízva, hogy mit fog csinálni. Minden országnak magának be kell jelenteni, előtte bejelentett egy szándéknyilatkozatot, az USA is bejelentett egyet, még Obama elnök alatt, és azt vallja, hogy ezt fogja végrehajtani. Nyilvánvalóan az USA akkor azt nem fogja végrehajtani, hogy miket ígért. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelen pillanatban éves szinten számolva az USA a legnagyobb környezetterelő ebben a vetületben, Kína után. Ha az USA nem hajlandó semmit csinálni, de a mostani okmány, amit benyújt az ENSZ-nek, nem mondja, hogy nem fog semmit csinálni. Ez egy nagyon szépen megfogalmazott okmány, nem mondja, hogy semmit nem teszünk.
Már csak azért sem, mert ugye a szövetségi államok is léphetnek máshogy.
Igen, igen, de ne felejtsük el, hogy nemzetközi szinten hiába vannak szövetségi államok, ugye a szomszédos Ausztria is egy szövetségi állam, Németország is szövetségi állam, még jó párat el tudok itt mondani. Ez mindenütt általában a központi igazgatás kezében van. A honvédelem, a külügy, és így tovább. Lásd az Egyesült Királyságot. Ugye mondhatja mondjuk Skócia, hogy mit nem szeretne, tehát csak az analógiát szeretném a Brexitre mondani. Tehát azért annak van jelentősége, hogyha ezt követően az Egyesült Államok delegációja, amelyik még közel 4 éven keresztül részese lesz a párizsi megállapodásnak is, ennek a részleteiről folynak most a tárgyalások, hogy hogyan lehetne végrehajtani 2020-at követően, ha átmegy destruktívba. Akkor ez nem lesz jó. Akkor már jobb lenne, ha megfigyelő lenne. Tehát lehet olyan lélektani a hatása, hogy mások is azt mondják, hogy hát ez a nagy kibocsátó nem csinál semmit. Tehát én úgy gondolom, hogy a diplomatáknak és a politikusoknak óriás felelőssége van ebben. Ez egy közös probléma. Ez a bizonyos környezetterhelés számos más ügyhöz hasonlóan, lásd migráció, terrorizmus, az ózonréteg védelme nem ismeri az országhatárokat. Eltérő a felelősség az országoknak. Mindig általam felsorolt ügyben, még tudok egy jó pár ilyet, nem csak környezetvédelem területén. Ezért közösen lehet megoldani úgy, hogy mindenki tudomásul veszi, hogy neki mi az arányos felelőssége ebbe. Ha az USA azt mondja, hogy ő tudja az arányos felelősségét, de úgy gondolja, aránytalan, amit tőle kérnek, az nem tesz jót ennek az ügynek. De ez egy hosszú folyamat, több évtizedig kell ezt csinálni. 2020 után kezdődik a végrehajtás. Ki tudja, mi lesz az USA-ban, ki tudja, hogy mások hogy lesznek. Egyelőre mások, Kína, Franciaország, Németország, az EU tagállamok, India nagyon elszántak ebben az ügyben.
Mi ennek az oka?
A minek?
Hogy ezek az országok elszántak, az Egyesült Államok pedig nem az, legalábbis az Egyesült Államok jelenlegi vezetése, a Trump adminisztráció.
Nagyon komoly, ez nem egyszerűen a klímáról szól. Ez a rendkívül összetett probléma gyakorlatilag az emberiség jelenlegi és jövőbeli teljes energiagazdálkodásáról szól. És most nem csak arról, hogy a fosszilis tüzelőanyagok, földgáz, kőolaj és a kőszén van itt a háttérben. Ebben az ügyben az okok között ott szerepel a mezőgazdaság. Tehát például a rizstermesztés egy rendkívül fontos kibocsátója a metánnak. A szarvasmarhatartás nagyon fontos, tehát az állattartás, ami miattunk van, ha úgy tetszik. Az erdőgazdálkodásnak óriási szerepe van ebben az ügyben. Tehát olyan mértékben a gazdaság kulcságazatait érinti, szemben bizonyos más korábban már egyeztetésre került ügyekkel, akkor ha már az ózonvédelmet említettem, az ózonvédelem esetében ugye egy fantasztikus találmány, hogy hogyan lehet a hűtőszekrényekbe valami kiváló hajtogáz tenni a jég helyett, amit ugye még a fiatal korom az utcán láthattam, jégtöbböket vittek csákánnyal és vetették a jégszekrénybe. Kiváló. Senki nem gondolta volna, ez a szintetikusan előállított gáz, ez fölkeveredhet a stratoszférába, és tönkre tesz a nekünk nagyon fontos ózonréteget. Ott a vegyiparral kellett megállapodni. A vegyipar érdekelté vált, hogy új hajtógázokat fejleszten ki a hajtópalackokba, flakonokba, meg mondjuk a hűtőszekrényekbe, amelyek ózonbarátok. És innentől kezdve a vegyiparnak jó volt, a kereskedelmek jó volt, új hűtőszekrényeket lehetett eladni. Ebben az ügyben, ahol sokféle ágazat van érintve, párat elmondtam az előbb, többféle kibocsátás van érintve, és mindenkit érinthetnek valahogy módon a tudósok által előrevetített hatások, ezért nem lehet egyszerűen megoldani. A széndioxiddal sokkal nehezebben tudunk valamit kezdeni, mint korábban a freonnal, vagy ha a hallgatók közül valaki emlékszik ilyenre, a savas esőknél mondjuk a kén-dioxiddal, ugye a mátrai lignit, mely sok kén van, meg, és így tovább, ott kénleválasztók jöttek. Tehát az a benzin, amit most tankolunk, abba már gyakorlatilag alig van, ott is van kénleválasztás. Az ólommal ugyanúgy megoldották. Tehát az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy ólomadalék volt, most nincs ólomadalék. Ettől a dologtól sokkal nehezebben tudunk megszabadulni. Mondjuk a széndioxidtól, ami többlet, tehát itten az interjút készítő újságíró együtt éppen kilélegezzük, meg nyilván a hallgatókkal együtt is. Ez persze ott volt a légkörben korábban, de jóval többlet például abból, hogy gyorsított ütemben hasznosítjuk például a kőszenet, ami eddig a föld méhében lapult, vagy a kőolajat. Hát nehezebb megoldani ezt a problémát, sokkal több gazdasági és politikai érdek párosul hozzá. Ezért lett ilyen furcsa, hogy miután nehéz megérteni, és a laikusoknak is, hogy ez nem a szénmonoxid, ugye, ami, hogyha télen fűtünk, és te jó ég, akkor mi fog történni? Ez itt van a légkörben. Most egy kicsivel több van, már lassan 40%-a, többi 40%-a több van a légkörben. Ez nem olyan veszélyes, mint az ultraibolya sugárzás, hogy akkor több lesz, mert kevesebb az ózon. Tehát ettől önmagában nem félünk, nehezebb elképzelni azt, hogy fokozatosan átalakul a földi klímarendszer légkörrel, óceánnal, vegetációval, évtizedes skálán. Ezt úgy nehezebb. Nehezebb elképzelni, jó, hát akkor pár fokkal átlagosan melegebb lesz. Szélsőségek. Tehát ezt nehezebb igazolni még az ezzel a dologgal behatóan nem foglalkozók számára is, hogy ez egy miért tűnik egy rendkívül veszélyes ügynek, és mi lenne jobb megállítani.
Ez hitkérdés is? És mennyire hisznek általában a politikusok a tudósoknak?
Hát ezt igen, ha a helyemben most egy orvostudománnyal foglalkozó ülne itt, ugyanezt a kérdést föl lehetne tenni, akik éppen egy új betegséget kezdenek diagnosztizálni, ugyanúgy föl lehet tenni az élelmezés, az élelmiszer biztonsággal foglalkozóknak, hogy az adalék, anyag, ez ugyanez igaz a környezetre is. Itt is nagyon sokan kutatják, biológusok, légkörfizikusok, légkörkémikusok, a hidrológusok nagyon sokat foglalkoznak vele, hiszen a vízközlés messze menően összefügg ezzel a problémával. A nagyon bonyolult számítógépes modellek készülnek a világban, ebben magyar szakemberek is közreműködnek, mert ugye dönteni a magyar szakembereknek kell finomítani, hogy például a Kárpát-medencében mi várható. Ezek feltételes becslések. Ha egy politikus hozzászokott ahhoz, hogy a GDP-t előre kell vetíteni egy évre, vagy a tőzsdeindexre valamit tenni kell, ezek hosszabb távúak. Tehát itt rendkívül fontos a tudósok és a politikusok közötti kommunikáció, mert egy nagyon bonyolult ügyről van szó. Könnyen elképzelhető, de ugyanakkor, hogy hát azt mondták, hogy melegebb lesz, több szélsőség lesz, meg fog változni. A legegyszerűbb, ami ebből a dologból felfogható, bennünket magyarokat közvetlenül kevésbé izgat ez a dolog, a tengerszint emelkedése. Ugye szépen emelkedik részben azért, mert a melegebb víz tágulni fog, és szépen lassan esetleg olvadni fog ami örök jég, vagy örök hó, vagy a sarkvidékeken a jégtakaró. Nagyon sokan laknak viszonylag alacsony tengerparti területeken, most hagyjuk a turista övezeteket, az emberiség igen nagy része lakik ilyen helyen, tehát nem csak a kis szigetállamokról, amelyek ugye turista központokról beszélünk, egy részük kb. Fél méterrel van a tengerszint fölött, szépen lassan araszol fölfelé a tengerszint átlagosan a világban. Ez sokakat érint, a tudósok bevonal, ezt a legkönnyebb megismerni, ugyanis ez egy szép lassan araszoló folyamat, nem olyan, hogy hol hidegebb van, hol melegebb van, és akkor azt kell elképzelni, hogy hát ilyen hideg már volt. Most éppen ugye a rádiók is bemondták, hogy valóban rekord hideg volt az adott napon. Itt az a lényeg, hogy ritkábbak a rekordhidegek, és gyakoribbá válnak a rekordmeregek. Ez ugye Magyarországon is van. De ezt az emberi tapasztalat, gyakorlat, ezt nagyon nehezen tudja statisztikailag érzékelni. Azt, hogy a gleccserek olvadnak, amelyek ugye nem a napi hőingadozásnak kitetten teszik, hogy a tengerszint emelkedik, akik ilyen helyeken vannak, jobban érzékelik, így jobban megértethető, hogy ez egy szép, lassan előre alaszoló problémakör, és annak idején ebbe az egyezménybe is beírták az elővigyázatosság elvét. Nem tudunk minden nagyon pontosan erről, nem tudjuk hány földlakó lesz mondjuk ennek a századnak a közepén, hogyan fog kinézni a világ teljes energiagazdálkodása. Ne felejtsük el, hogy a mobilitás, a közlekedés is jelentős mértékben továbbra is benzin alapú. Ott is a kibocsátások, tessék bemenni bármelyik autószalomba, a széndioxid ki van írva. Ugye sajnos a nitrogénoxidokról elfeledkeztek, lásd Volkswagen és egyéb probléma. Valamit kéne tenni, hogy lassítsuk ezen gázok kibocsátását, amelyek természetes alkotó részei voltak a légkörnek, csak nekünk hála elkezdett sokkal több lenni a légkörbe. A metán mennyisége, amely egy igen aktív üvegházhatású gáz, jóval aktívabb, mint egy molekulára számít a széndioxid, ebből kb. Kétszer annyi van, mint az iparosodás az ipari forradalom idején. A széndioxidból 40%-kal több van. Ha így haladunk, a tankönyveket át kell írni, mert az én tankönyvemben még egy kisebb szám szerepelt erre, ugye nyomgáznak mondjuk. Tehát abba állapodtak meg 1992-ben az országokat képviselő delegációk, hogy meg kell kezdeni ennek a környezetterhelésnek a lassítását. Ezen túlléptek a Kyoto jegyzőkönyvben, és ezen túlléptek legalábbis a kereteket illetően a párizsi megállapodás alapján.
Ebben a helyzetben mekkora energiát kell fordítani az alkalmazkodásra, a felkészülésre, és mekkorát a folyamat visszafogására, lassítására, lehetőség szerint aztán megállítására?
A két dolog, ugye mind a kettőre egy-egy idegen szót használnak, ugye a Big Fun nyelven beszélgető diplomaták meg szakértők, mitigáció, adaptáció. Tehát a kibocsátások csökkentése, miután ez eredezteti a problémát, megkerülhetetlen. Ha nem foglalkozunk vele, egy idő után lehet, hogy már képtelenek lennénk alkalmazkodni, mert úgy szoktuk mondani, hogy visszafordíthatatlan lesz a folyamat, átbillen a rendszer állapota. Mind a kettő fontos. Általában is, szakmai szemmel is. Politikailag is érdemes megint nézni a dolgot, ez nem csak egy tudományos ügy. Ugye nagyon mélyen belement a politikába, mondtam, az energiagazdálkodás és más miatt. Ha úgy változik ennek a rendszernek az állapota, hogy előrevetítik a modellek alapján a tudósok, akkor, és már a jelenben is erre utaló jelek vannak, ez rendkívüli mértékben hat a vízgazdálkodásra, tehát a vízzel kapcsolatos folyamatokra, beleértve a párolgást, ugye, ha melegebb van, beleértve ugye a vízhozamokat, a csapadékintenzitást és sok minden ilyet. Rendkívül mértékben hat a mezőgazdaságra, ugye egy olyan ázagazdalatról beszélünk, amelyik a leginkább kitett, ugye azt tudtuk mondani az időjárásnak, vagy a klíma jellemző változékonyságának. Hat az egészségre, ugye, hogyha ezek a bizonyos hőségnapok még gyakoribbá válnak, akkor ezt külön vizsgálják az ezzel foglalkozó szakemberek. Tehát azok számára, azon társadalmak, országok számára, amelyek jóval később kezdték el az iparosodás folyamatát, és hát nagyon sokan vannak ilyenek a fejlődő világban, ők azt mondják, hogy mi történelmi szinten ehhez a problémához eddig alig járultunk hozzá. Nálunk vidéki területeken semmiféle elektromos szolgáltatás nincs, tehát villanyszolgáltatás nincs. És így tovább. Tehát ők azt mondják, hogy a elsőben azok az országok felelnek ezért a felhalmozódó problémáért, mert a széndioxid átlagosan sokáig marad a légkörben, amelyek jóval előbb elkezdték az iparosodást, iparosodott országok. Nekünk viszont óriási problémát fog okozni, hiszen olyan mértékben fog ránk hatni ez a változás, a szárazságon keresztül, a tengerszinten, mi döntően alkalmazkodásra kell, hogy fölkészüljünk. Mert nagy veszélybe vagyunk, vagy elköltözünk innen, vagy valamit ki kell találni. Elvárjuk a fejlett országoktól, hogy segítsenek minket, mert azért felelnek, hogy nekünk emiatt is nehezebb a sorsunk. És ez annyira direktben igaz, ugye itt most sokkal több idő nincs rá, nagyon sokan, akik ezt elemezték, az arab forradalmat, az arab tavaszt. Ugye ott is a kiváltó okok között az egyiket azzal azonosítják, hogy a világ különféle gabonatermesztő vidékein olyan klimatikus körülmények voltak néhány éven keresztül, hogy nagyon fölment a gabona ára. Az ottani országok, köztük például Egyiptom, az egy gabona importőr. Tehát a lakosság, tudjuk a Nílus, tanultuk, hogy milyen fontos, a termesztés, akármi, nagyon fölment akkor a világpiaci ára. A Szíria események hátterében is nem ez az egyik ok, nem ez az egyik legfontosabb, de ez egy nagyon fontos kiegészítő ok. Ott is rendkívül nehéz helyzet alakult ki ezzel összefüggésben. Tehát közvetve már most is vannak olyan dolgok, amit azonosítanak a változékonysággal. Ha még rosszabb lesz, akkor a fejlődő országok egy része arra készül, hogy neki elsőben az alkalmazkodással kell foglalkoznia. Tehát a kettő együtt van.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Faragó Tiborral, az ELTE környezettudományi doktori iskolájának oktatójával.